Kedves hallgatóink, a Műcsarnokban látható Lélekformák címmel a második népművészeti nemzeti szalon, és itt van a vonalban Vetró Mihály, ennek az egész fantasztikus rendezvény sorozatnak a kurátora. Szia, Misi!
Szervusz, András!
Hát azért mondtam rendezvény sorozatot, mert igen, hát ez valójában egy kiállítás, de ahogy azt már a nemzeti szalonoktól megszokhattuk, mindenféle kísérő rendezvények is vannak, illetve tulajdonképpen nem is egy kiállításról beszélünk, hanem ez is hát több részre tagozódik, hogyha én ezt jól tudom.
Így van, igen. A kiállítás gerincét a három nagy terem adja, ami önmagában is három egység, de három összefüggő egység természetesen, illetve ehhez kapcsolódik egy néprajzi filmeket és néprajzi fotósokat, fotókat bemutató rész.
Hát a néprajzi film ugye azért rettenetesen fontos, mert hát hiába a magyar néptánc, illetve a magyar néptánc mozgalom az UNESCO világörökségének a része, de azért azt tudjuk, hogy ebből nem sokat sikerült volna megörökíteni, hogyha nem találják föl magát a filmezést, és van a 60-as, 70-es évektől elkezdve Martin Györgyék nem mennek Erdélybe az első kis filmfelvevőkkel, és örökítik meg ezeket a táncokat, mert hogy ugye van táncírás, de ez azért egy elég bajos, meg nehézkes dolog, de hát nyilván vannak más olyan területek is, ahol ennek nagyon nagy hasznát lehetett venni.
Igen, és ezért is gondoltuk, hogy egy külön termet kap a Pergőképek címmel Rockenbauer Zoltán rendezésében a néprajzi filmek közel 100 éves múltját bemutató anyag. Ahogy mondtad, nagyon izgalmas egyébként, hát épp a legrégebbi filmek nem maradtak meg, csak leírásokból tudjuk, hogy léteztek. Viszont ugye az első néptáncokat, dialektusokat megörökítő filmek, ugye néma filmek, tehát annak ellenére, hogy nem halljuk a zenét, magát a táncot ennek ellenére lehet nagyon jól rekonstruálni belőle.
Elképesztő. És ha már film, ha jól tudom, akkor fotó is van, amelyek azért még régebbiek, mint maguk a mozgóképes kockák, vagy mozgóképes felvételek.
Igen, természetesen, viszont itt most a ötödik termünkben három igen fiatal néprajzi fotósnak az anyagát tudjuk bemutatni, akik valamennyien testközelből élik meg a magyar paraszti kultúrát. Mindegyikőjüknek van igen szoros kötődése, és úgy tudják ezt képi anyagokon bemutatni, hogy a néző úgy érzi, hogy vissza tud kerülni abba a szerves műveltségbe, amit a magyar paraszti kultúra jelent.
Zavarban van egy picit az ember, amikor azt mondja, hogy népművészet, hiszen amit itt látni lehet, az tulajdonképpen hát úgynevezett kortárs népművészet, tehát ezek többnyire gondolom nem régi dolgok, hanem olyan munkákat láthatunk itt, amelyeket a mostani tárgyalkotók készítettek, nyilván a mesterek hagyományai alapján.
Ja, hát maga a népművészet szó talán nem is igazán szerencsés, ez a 19. század végének tudományos meghatározása, és hát a városi tudomány alkalmazta először a magyar falusi paraszti kultúrára, annak a művészetét meghatározva. Itt az első terem, ami az örökítés címet kapta, az egyébként jól mutatja ennek a folytonosságát. 24 olyan egység van, amely családokat mutat be, olyan kézművességet továbbívő, továbbadó családokat, ahol legalább három nemzedék óta már a családban megtalálható egy-egy mesterség, és nagyon fontos szempont volt, hogy ma is élő alkotók legyenek, tehát olyan alkotók, akik a mai nemzedékekben is továbbadják. Közül mellettük viszont ott van jó néhány iskolateremtő személyiség, akik az alkotás mellett tanítványi körrel is büszkélkedhetnek, és hát a természetes hagyományozódás megtűnésével, mint mester és tanítvány adják tovább ezt a sok évszázados tudást.
Igen, hát ez talán a legérdekesebb, vagy hát szívhez szólóbb része magának ennek a fajta tárgyalkotó művészetnek. Ugye hát te magad is egy rettenetesen ősi módszerrel, vagy nem is tudom, technikával foglalkozol, a nemezeléssel, ami gondolom a honfoglalás koráig vezethető vissza, vagy talán még a kőkorszakig, ezt nyilván te sokkal jobban tudod, és hát nyilván ezt is tulajdonképpen neked föl kellett gyűjtened, gondolom nem családi ágon örökítetted meg azt a fajta tudást, amihez kellett.
Nem családi ágon. Én gyerekkoromban találkoztam ezzel a mesterséggel, illetve úgy általában a magyar népi kultúrával táborokban, és azért is tartottuk nagyon fontosnak, hogy ez a második népművészeti nemzeti szalon egy igen gyerekközpontú kiállítás legyen, ahol a gyerekeket érheti olyan hatás, ami esetleg későbbi életükre is kihathat, hiszen ez nem csak a saját példám, hanem a 199 alkotó munkái jelennek meg, és nagyon sok alkotóval beszélgetve, akik nem családi indítatásból kerültek kapcsolatban népművészettel, többnyire gyerekkori meghatározó élmény kapcsán jutottak el az alkotásig. És ezért gondoltuk, hogy ez nagyon fontos, hogy a mai gyerekek, akik mondjuk családdal vagy iskolai csoporttal eljutnak a műcsarnokba épp a Nemzeti Szalon idején, őket is igyekszünk megszólítani. Erre az alkalomra készítettünk egy gyermekkatalógust, ami tulajdonképpen egy foglalkoztató füzet, amit mindenki hazavihet, és akár a kiállítás élményeiből okulva, akár később hónapokkal vagy évekkel később elővéve is sokat tud belőle tanulni, illetve egy kicsit ilyen játszva tanulás volt a célunk ezzel a füzettel.
A füzeten kívül mit tudnak a gyerekek csinálni a műcsarnokban? Vannak-e számukra külön foglalkozások, vagy esetleg olyan interaktív, nem tudom, sarkok, ahol kipróbálhatnak egyet-mást ők maguk is?
Nem csak a gyerekeknek, de természetesen elsősorban a gyerekekre gondoltuk, amikor a kiállítás látogatóit megkérjük, hogy ők is alkossanak. Aha. Már a belépéskor kaphatnak egy kartont krétával, és egy számukra a kiállításban fontos motivumot örökíthetnek meg, vagy dolgozhatnak tovább, és ebből a kiállítás végén egy nagy mozaik-szerű tabló kerekedik ki, ami már szépen épül föl, hiszen most már lassan 2 hónapja, hogy nyitva van a Nemzeti Szalon. De hát itt természetesen főleg a gyerekek, akik erre vevők, akik erre kaphatók. Ezen kívül a középső teremben van egy nagy kör, ahol leülhetnek, ott mesemondó foglalkozásokat szoktunk tartani, ahol népmeséket hallgathatnak, különböző játékos foglalkozásokon vehetnek részt, vannak megfogható, tapintható tárgyak, minden egyes mesterségnek az alkotásait meg lehet fogni, hogy kézbe lehet venni, hogy testközelből érezhessék meg az anyag különbözőségeit.
Misi, említetted, hogy ez a második népművészeti nemzeti szalon, ugye az első az, hogyha jól emlékszem, 18-ban volt, és akkor azért lehetett egyfajta megilletődöttséget érezni a szakma, mármint a népművész szakma részéről, hogy hát befogadott minket a magas művészet, itt lehetünk a műcsarnokban, ahol egyébként kortárs festményeket, meg fantasztikus dolgokat állítanak ki. Megmondom őszintén, hogy ezt mi laikusok egyáltalán nem értettük, mert az ember azt gondolná, vagy azt gondolja, hogy ez pontosan ugyanolyan rangú a kortárs népművészet, mint a kortárs képzőművészet, vagy szobrászat, vagy bármi más. Most, hogy ugye másodszorra veszitek be a műcsarnokot, érezhető még ez, vagy most már bátrabbak a kollégák, hogyha lehet ezt így kérdezni?
Talán jó, hogy ezt feltetted ezt a kérdést, mert talán teljesen más az egésznek a fogadtatása. Ugye 5 évvel ezelőtt az első szalon abban tényleg benne volt ez a sok, hogy egyáltalán bekerülhet a népművészet.
Ugye?
Idézőjelben magas művészet szentélyébe, a műcsarnokba. Nem is nagyon volt erre példa 1-2 kivételtől eltekintve, mióta a műcsarnok egyáltalán létezik. De én azt gondolom, hogy az 5 évvel ezelőtti szalon, és még jó néhány dolog vezetett afelé, hogy a népművészetet ma már egyre inkább kortárs művészek közé tudjuk sorolni. Ez a második szalon, ez már nem a sereg szemléről szól, tehát itt nem arról van szó, hogy mindenki, aki él és mozog, megmutatkozhatott. Lényegesen kisebb térben, mint 5 évvel ezelőtt, de és ráadásul egy nagyon jó körülhatárolt koncepció mentén válogattuk ki a tárgyakat, tehát itt már nem egy általános kép, amit szeretnénk mutatni. És talán ide kapcsolódik, hogy elmondhatom, hogy a középső teremben, ami a Gyöngyvel levelezzik címet kapta, éppen szeretnénk bemutatni, hogy a népművészet és a hát nagyon idézőjelben magas művészet, a kortárs művészetek hogyan kapcsolódnak össze. Olyan művészeket, festőművészeket, szobrászokat, grafikusokat, iparművészeket kerestünk meg és kértünk föl, akik vállaltan a magyar népművészet hatására alkotnak.
Aha.
És a műveikben nagyon fontos szerepet kap a magyar képi kultúra, a képi anyanyelvünk. És párhuzamként állítottuk a hagyományos népművészetet követő mai kézműves, a népi kézműves alkotók tárgyait. Például így jelenik meg együtt mondjuk egy Földi Péter festmény ácsolt ládákkal, tűzött nemes táskával, vagy Makoldi Sándor, az iskola teremtő festőművész, aki tanítványaival együtt jelenik meg a kiállításban. Mondjuk egy festménye egy karcolt tartóval, hogy érezzük, hogy ugyanott gyökereznek ezek a tárgyak, ugyanazoknak a gondolatoknak a mentén születnek az alkotások.
Ugye egészen július 16-áig látogatható a kiállítás. Milyen kísérő rendezvények lesznek addig?
Talán a legnagyobb, amelyik minden kiállítótér múzeumnak az életében minden évben fontos, ugye a múzeumok éjszakája.
Igen, igen.
Ha jól tévedek, akkor június 24-e, ha ez egy szombati nap, akkor azon az estén éjszaka lesz, ahol különböző hangversenyeket, egyéb kísérő programokat és tárlatvezetéseket is nyújtunk a közönségnek. Illetve talán nekem a legfontosabb rendezvény, ami július 6-án lesz, a Jövőnk gyökerei címet viseli. És a harmadik nagy teremben 33 mai fiatal alkotó, akik 33 évesek, akik krisztusi korúak jelennek meg, mutatkoznak be. Az egész terem az ő alkotásaikat sorakoztatja. Hát szerencsére sokszor 33 fiatal munkái lehetnének itt, de hát ugye tér az véges, így akiket bemutattunk, őket július 6-án kértünk meg, hogy személyesen is találkozzunk, ugyanis elkezdett szerveződni egy csapat, már így hívják magukat, hogy a 33-ak, akikre, hát megnézve az alkotásaikat, én nagyon jó szívvel merem rábízni a kortárs népművészet jövőjét. Tehát többségükben már tanítványokkal rendelkeznek, elkötelezettek, van, aki családból, van, aki táborokból, kiállításokból hozza az indítatást. Gyakorlatilag az életük részévé vált a népművészet és az alkotás. És erről lesz egy beszélgetés július 6-án délután, ami nyitott, tehát mindenkit várunk erre a beszélgetésre. Egy kicsit megpróbáljuk megnézni, hogy mit jelent egy mai fiatal számára ez a sok száz vagy ezer éves magyar népi kultúra, és hogyan tudjuk elképzelni a magyar népművészet jövőjét.
Remélem fölvetődik a népművészet és a mesterséges intelligencia című téma, mert hogy gyakorlatilag a mesterséges intelligencia folyik már a csapból is, és gondoltam, hogy valahogy biztos ide is bele kéne ezt keverni, kavarni. Na jó, ez csak a vicc volt, de viszont azt kiemelném, hogy nagyon klassz, hogy a Műcsarnok honlapján van egy letölthető fájl, ahol elérhetőek azok a népzenék, amik a kiállítás alatt szólnak. Azt gondolom, hogy ez egy különleges figyelmesség a látogatók számára, hogy elvihetik hát nem csak az egésznek a hangulatát, de a zenét is. Misi, Rockenbauer Zoltánt már említetted, mint munkatársadat. Kik segítettek még a kiállítás létrehozásában?
Ha már a zenét említetted, Szerényi Béla akadémikus volt, aki a programok szervezését magára vállalta, és ezt a kísérő zenét is az ő irányításával kiváló muzsikusokkal vették föl.
Hiszen ő maga is kiváló muzsikus és hangszerkészítő, tegyük hozzá.
Így van, többségükben akadémikusok, vagy a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagjai, vagy fiatal ösztöndíjasai, akik ezeken a felvételeken működnek. Ahogy mondtad, meg is hallgatható ez akár otthon a világhálón is. Mellette nagyon sokat segített, mint társkurátor a kiállítás rendezésében és összeállításában, így Ártó Gabriella a NESZ részéről, illetve Kolozsvári István, szintén a NESZ részéről ő az elnök, illetve a fotós teremnek a kurátora Tulipán Zsuzsanna volt, így állt össze ez a csapat, akikkel össze tudtuk hozni ezt a nagyszabású kiállítást.
Misi, nem tudom, hogy kurátortól illik-e ilyet kérdezni, de azért én megpróbálom. Van-e személyes kedvenced a kiállított tárgyak között, vagy akár művészek között?
Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés természetesen, hiszen 199 alkotóból egyet is kiemelni talán illetlenség lenne, de én most mégis megteszem, mert a középső teremben a Gyöngyben levelezik benn egy ma már nem élő és nagyon meghatározó művész Makódi Sándor képei jelennek meg, és az egyik, ami a Fehér Lófia címet viseli számomra, egy személyes emlék, hiszen olyan szerencsésnek mondhatom magam, hogy Makódi mester műhelyében, műtermében többször megfordulhattam, és nagyon jó beszélgetéseink voltak, és éppen egy karácsonyi adventi időszaknak a betlehemezése kapcsán, amikor az egyik betlehemes tanítványom otthon felejtette a botját, hát azt mondtam Makódi mester, hogy hát ugorjunk föl a műhelyembe, és akkor ott találunk egy botot, fölmentünk, és akkor ott volt félkészen ez a Fehér Lófia című festmény, és akkor hát majdnem le is maradtunk a betlehemezésről, mert egy másfél órát beszélt erről nekem Makódi mester, és ez számomra egy feledhetetlen élmény volt. Annál is inkább, mert nagyon szorosan kötődik a magyar népmeséhez, ami nekem a szívem csücske, és itt a kiállításban is többször megjelenik tárgyakban, egy-egy motivumban a magyar népmesék világa.